Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
A műsor támogatója a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu.
9:45 után folytatódik az üzleti reggeli, az Inforádió reggeli gazdasági magazinja. A napi gazdaság és a Portfolio.hu szakértőinek közreműködésével. A hátralévő negyed órában beszélünk arról, hogy az olajárának csökkenését is hozhatja a mai iráni elnökválasztás. Természetesen foglalkozunk majd az árfolyamokkal, és rövidesen ismét kapcsoljuk piaci szakértőnket.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Február végén a külgazdasági hivatal egy beszállítói adatbázis felépítésének állt neki, hogy meddig jutottak, az Zinzi Stefán, a napi gazdaság szakújságírója mondja el. Szia, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Meddig jutottak? Hány beszállítóról tudunk Magyarországon?
Maguk a beszállítók azok ugye akár több mint 1000 is lehetnek, mint cégek, viszont ebbe az adatbázisban közel 4 hónap alatt 100-an regisztráltak. A másik oldalról nézve, ugye a multinacionális vállalatok pedig 10.
Ezen túl sok.
Igen, maguk a számok elvileg ezt mutatják, azonban a külgazdasági hivatalnál elégedettek az eredményei, mint mondták, ők nem a mennyiségre, hanem a minőségre mennek rá. Ebben az adatbázisban kezdő cégek nem is jelentkezhetnek, hanem kifejezetten tapasztalattal, beszállítói tapasztalatokkal rendelkező cégeket várnak.
Mi lesz az adatbázis sorsa? Tehát mindazok, akik regisztrálnak, miért regisztrálhatnak?
Hát ígéret nincs. Tulajdonképpen ez úgy működik, hogy a cégek saját maguk feltöltik az adataikat, ez átmegy a hita előzetes szűrősén, hogyha pedig átment, akkor megjelenik ez a nagyvállalatok számára. Tehát akik regisztrálnak, azok ott láthatják, hogy ezeknek a cégeknek minden adatát, hogy milyen dolgozóik vannak, hányan vannak, mit termelnek, kinek van diplomája, milyen nyelvtudásuk van, és ez alapján előleg az lenne a cél, ugye, hogy könnyebben kiválasszák a partnereket.
A hitánál mondtak-e bármit arról nektek, hogy ez a beszállítói adatbázis hozott-e már beszállítót multinacionális céggel?
Sikeres üzlet még nem kötetett, azonban azt mondták, hogy egyelőre bizalomépítés zajlik. A hitánál azt emelték ki, hogy ez nem egy rövid folyamat, még azt is elképzelhetőnek tartják, hogy akár a következő fél évben sem lesz sikeres üzletkötés.
Zinzi Stefánt, a napi gazdaság szakújságíróját hallották. Köszönjük szépen!
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Szülői beleegyezéssel már 14 éves kortól lehet a gyermeknek bankszámlája és bankkártyája, és használhatja is azokat, mondta az FHB bank vezérigazgató helyettese. Tokodi Gábor hozzátette, ebben a korban már a zsebpénzen felül lehet munkából származó jövedelme is a fiatalnak, ezért kellhet neki számla. A bankok pedig igyekeznek rájuk szabott konstrukciókkal előállni. Panul Ildikó interjúja.
Ami jellemző, az is megkülönböztet egy felnőtt pénzügyi tranzakció szokástól, az a magának a pénzösszegnek a nagysága. Jellemzően kisebb összegekről van szó, mint egy normál felnőtt számla esetében. A szokásra vonatkozóan az abszolút jellemző, hogy a bankkártya az mint eszköz az jellemzően használt, ami az utóbbi időben megfigyelhető és jellemző változás, hogy az internetes vásárlás, illetve maga a netbank használata már akár 14 éves kortól is jellemző és teljesen rutinszerűen működik.
Mások-e a fiatalokra szabott konstrukciók a bankoknál?
Évente jellemzően olyan 170-200 ezer környéki olyan fiatal jelenik meg a piacon, akik valami oknál fogva bankváltás, illetve bankszámla nyitásra nyitottak, és szükséges nekik ilyen számla. Ezeknek az ügyfeleknek a megkeresés, illetve megnyerése a bankok számára egy elég fontos szempont. Ehhez igazítják is a termékeket. Jellemző maga a dizájn, ami más, mint egy normál számla esetén a fiatalokra van igazítva. Az is jellemző, hogy a FHB banknál is a Netbank az ő esetükben egy különös pozíciót és szinte alapszolgáltatást tölt be, illetve az árazás tekintetében is a bankkártya ingyeneség, illetve a számla ingyenes vezetése az ebbe a szegmensbe természetes.
Inforádió 88,1.
Minden hír.
Iránban ma kezdődik az elnökválasztás, ami nyilvánvalóan izgalmat okoz az olajpiacokon is. Reagálnak-e valóan az olajára, illetve általában a nyersanyagpiac például erre a hírre? Ezt elmondja Gerős Tamás, a napi gazdaság szakújságírója. Szia Tamás, jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Igen, ez egy nagyon fontos hír lesz majd az energiaszektor hosszú távú jövőjével kapcsolatban. Ma még nem feltétlenül fogunk konkrét eredményeket erről megtudni, ez egy hosszú bürokratikus procedúra, amíg kiszűrődik a rendszerből az, hogy ki lesz Mahmoud Ahmadinejad utódja Irán élén, de azt találgatják az elemzők, hogy az elnökváltással egy új korszak is kezdődhet Irán külpolitikájában, ami részben abban fog test tölteni, hogy esetleg az Egyesült Államok, illetve az Európai Unió feloldhatja az Iránnal szembeni szankciókat. Most azt mondhatjuk, hogy hosszú távon valószínűleg ez lefelé fogja nyomni az árakat, hiszen az iráni termelést más országok egyelőre sikeresen helyettesítik, talán Venezuelát itt érdemes megemlíteni, ami bár politikai értelemben baráti kapcsolatban van Iránnal, de gyakorlatilag a legfontosabb iráni exportpiacokat elhódította a perzsa államtól, és ezt követően, hogyha sikerül Iránnak visszakerülni a világpiacra, ismét sikerül legfontosabb export termékét értékesíteni, akkor elemzők szerint elképzelhetővé válik egy olyan forgatókönyv, hogy a konszenziós OPEC piaci kartellen belül a tagok között kialakul egy verseny, ami mindenképpen lefelé fogja nyomni az árakat.
Roma, és általában a nyersanyagpiacok, tehát nem csak az olajpiacok reagálnak-e például az olajpiacon történő mozgásokra, és az aranyat szokták nagyon sokszor emlegetni, mint egyfajta menedéket a befektetők számára. Az aranypiac például mozog ezzel összefüggésben?
Konkrétan az iráni választásokkal összefüggésben az arany nem mozog. Ugye nagyon sok egyéb tényező van, ami rövid közép, vagy adott esetben hosszú távon meghatározza a nyersanyagpiac irányokat. Itt ugye a dollár, illetve a Fed politikájával kapcsolatos változások, amik nagyon fontosak. Ugye a jövő heti Fed kamatdöntő ülésről kijövő értékelések mindenképpen fontos információval fognak szolgálni. A nyersanyagpiacokon, különösen az energiapiacon három fontos dolog az, ami most meghatározza az irányokat. A jegybanki politikák mellett általában ugye a szezonálisan érzékeny kereslet-kínálati hatások, hiszen ne feledjük el, hogy kezdődik a nyári motorszezon az Egyesült Államokban, illetve a Közel-Keleten is ilyenkor felfut az energiakereslet. Illetve a harmadik dolog valóban az a geopolitika, ami az energiaszektorban mindig is erőteljesen éreztette a hatását, emiatt kell Iránra figyelni, de nem ez a kizárólagos iránymutató.
Gerős Tamás, a napigazdaság szakértőjét hallották. Köszönöm szépen, Tamás.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
Közel 100 kiállító részvételével kezdődött a China Smart Expo 2013 kiállítás, közölte a szervező cég ügyvezetője. Takács Zsolt szerint a térségben Magyarországra érkezik a legtöbb működő tőke Kínából, $1,5 milliárd. Kaputa Júlia beszélt Takács Zsolttal.
Elsősorban háztartási felszerelések azok, amelyeket értékesíteni kívánnak, de ezen túlmenően találhatunk itt autóipari alkatrészeket, teherautó alkatrészeket, illetve magát az egyik legnagyobb kínai teherautógyártót is, aki képviselteti magát. Ezek a cégek jellemzően nem működnek Magyarországon még, hanem ők keresik az üzleti lehetőségeket. Ahogy említettem, olyan jellegű termékeket gyártanak, amelyeket itt Magyarországon mi nem gyártunk, tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok potenciális partner találhatnának, amelyek segít ezeknek a cégeknek a közép-kelet-európai régióban az árunak a terítésében, a piacok megtalálásában, úgyhogy lehetne egy ilyen együttműködési formát kialakítani.
Ja, a Magyar-Kínai Gazdasági Kamara nem olyan régen kezdte meg a működését. Milyen eredményei vannak? A magyar-kínai gazdasági kapcsolatok ugye eléggé egyoldalúak voltak az elmúlt években. Van-e változás? Tehát, hogy magyar cégek kínai megjelenése megkezdődött-e, vagy lehet ennek a jeleit látni?
A Magyar-Kínai Gazdasági Kamara az egy évtizede létezik Magyarországon, és tulajdonképpen a kapcsolatokban a kamara elsősorban ott tud segíteni, hogy kölcsönösen segít eligazodni a szervezeteknek, a két országnak a gazdaságában, ehhez adatokat szolgáltat, vagy tanácsadókat javasol, vagy pedig olyan információkkal látja el őket, ami segítik azt, hogy a másik országban jól tudjanak működni. Ami a kérdés a második részét illeti, avval kapcsolatban sajnos nincsenek egyelőre még jó híreim. Ugye több magyarországi vállalkozás gondolkozik abban, hogy Kínába menjen, és Kínában valamilyen tevékenységet folytasson. Azonban a kínai piacra nagyon nehéz belépni, nagyon sok nyugat-európai cég már ott van, tehát a magyar cégeknek kellőképpen fel kell ehhez készülnie. A jelenlegi kiállítás során a mi célunk elsősorban az, hogy a kínai cégeket hozzuk el Magyarországra, és a kínai áruknak a közép-kelet-európai terjesztésében, értékesítésében találjanak a kínai cégek partnereket. Ehhez mi pénzügyi finanszírozást is fogunk biztosítani.
Takács Zsoltot, a China Smart Expo szervező cégének üzletőjét hallották. Áprilisban tovább lassult a mezőgazdasági termelői árak növekedésének üteme, azok 11,5%-kal haladták meg az egy évvel korábbit, a Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai szerint. Ugyanakkor például a burgonya sokkal drágább lett, mondta Fórián Zoltán, az Agrár Európa Kft. Üzletág igazgatója.
A folyamat általánosítható, mert az egész élelmiszerláncra jellemző, hogy egyre lassuló az árak növekedési üteme, és így akár a fogyasztói árakon keresztül az infláció lassulásában is szerepet játszik ez a folyamat. A csökkenő ütemhez leginkább a gabonafélék járultak hozzá, vagy a vágómarhát említhetném, amelynek a nemzetközi piaca fagyott be, illetve a tojás árak, amelyek az elmúlt évhez képest jelentősen csökkentek, de a másik oldalon is vannak jelentősen emelkedő tételek között is, például a burgonya, amely ugye nagyon alacsony termés mutatott az egész kontinensen az elmúlt évben, és 80%-kal drágább most, mint egy évvel korábban. A baromfi hús lehet még emlegetni, amely még szintén két számjegyű növekedést tud mutatni az európai keresleti viszonyok miatt.
Üzleti reggeli, az Inforádió üzleti pénzügyi magazinja.
9:53 előtt az üzleti reggeli végén. Még egyszer nézzük gyorsan, mi a helyzet most a piacokon. Itthon velük ismét Reinhard Attila, a Portfolio.hu elemzője. Szia Attila!
Szervusz, öreget!
Hogy áll most a forint?
Egy kicsit tovább tudott erősödni a forint a javuló hangulatban. Az euró jegyzései a 292-es szint alá buktak, de meglátásom szerint egyelőre már korlátozott a tér a további jelentős forint erősödés irányába. 291-291,5 körül már erős korlátokba ütközhet a magyar fizetőeszköz. Svájci frank kurzusa 218,5 körül jár, itt újabb 4 hónapos forint csúcsot látunk, és a dollár, pontosabban bocsánat, a dollár forint jegyzések 218,5 körül járnak, itt látjuk tehát a 4 hónapos forint csúcsot. Svájci frankkal szemben 236,7 környékén látjuk most a kereskedést.
Mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén, hogy állnak a vezető papírok?
A vezető papírok emelkedése miatt a Bux Index további emelkedést tud produkálni, már nagyjából 1%-os ennek a mértéke. A fő papírok közül az OTP már 1,3%-os pluszban áll, a MOL 0,9%-os emelkedést produkál, és a két gyógyszergyártó is már különböző mértékű plusz mutat, most éppen a Magyar Telekom stagnál.
Köszönöm szépen, Reinhard Attilát, a Portfolio.hu elemzőjét hallották.
Üzleti reggeli, az Inforádió interaktív üzleti pénzügyi magazin műsorát hallották.
A műsort támogatta a PwC Magyarország, a második magyarországi vezérigazgató felmérés készítője. www.pwc.hu